hallgatóinkat a házunk táján mai műsorának stúdiójából, és üdvözlöm vendégeinket is, Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspököt, Kovács Gergely történészposztulátort és Magyar Éva restaurátort. A Szent Jobbról fogunk beszélgetni, úgyhogy talán az első kérdés, hogy most augusztus 21-én hogy van, hol van a Szent Jobb? Tehát egy körmenet után, amelyben körbe hordozták, mi történik a Szent Jobbal?
A Szent Jobbnak az őrzési helye jelenleg a Szent István Bazilika, annak is egy jobboldali mellékkápolnája Benczúr Gyulának a képe alatt, ahol azt ábrázolja az a festmény, hogy Szent István felajánlja a koronát a szűzanyának. Tehát ott van a Szent Jobbnak az őrzési helye, és jelenleg is ott található, tehát a nagy körmenet után vissza szoktuk helyezni arra a helyre, ahol egyébként évközben, aki ki szeretné fejezni a tiszteletét, vagy imádkozni szeretne, az ott megtalálhatja.
Ugye Erdő Péter, esztergomi érsek és Marton Zsolt Váci megyéspüspök celebrálta a Szent Misét, amely most 2025-ben egy ünnepi Szent Mise volt, hiszen 80 éve tért vissza újra az országba a Szent Jobb. A Szent Jobb történetében többször volt olyan pont, amikor elkerült a Magyar Királyság vagy az ország területéről, és aztán vissza kellett hozni, vissza kellett szerezni valahogy a Szent Jobbot, ami azért nagyon-nagyon fontos része az országban a magyarság számára, a mi öntudatunknak, a nemzet tudatunknak. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen csontdarab, amely lehetne akár csak a keresztények számára fontos, mégis ennyire fontos a nemzet számára. Hogy lesz egy erekje ilyen jelentőségű, hogy a királyi ékszerekkel, a korona ékszerekkel egyenrangú módon mindenki számára az államot és a magyar nemzetet jelképezi?
Hát először is az erekje maga ahhoz a személyhez köt bennünket, akinek az erekjéről beszélünk, maga a Szent Istvánhoz, és bizonyos értelemben több, mint egy tárgy, több, mint azok a tárgyak, akár a Szent Korona, mert azok csak tárgyak, ez viszont egy emberi személynek, egy élő, valamikor élő, illetve hitünk szerint a mennyben most is az örök boldogságban levő személynek a testrésze, és maga az erekje tisztelet a katolikus egyházban legősibb időkig nyúlik vissza, tehát már a katakombákban is az eltemetett vértanúk sírja fölött miséztek, mert azt tapasztalták, meg voltak arról a győződvés, tapasztalták is, hogy az erekjéknek van valami olyan tulajdonságuk, hogy összekapcsolnak bennünket a Jóistennel, a Szenttel, mert megszentelődtek azok által, a személyek által, akik szentként élték meg az életüket, vagy az életük végére szentté váltak itt a Földön, és ilyen módon olyan helyzetekben tudnak az isteni kegyelem közvetítői lenni, amikor nem nagyon látunk más lehetőséget egy nehéz helyzetben. Tehát megtesszük azt, amit tudunk, de szükségünk van valami többre, segítségre, és akkor az a tapasztalat, ez egy ősi hívő tapasztalat, hogy ilyenkor az égi segítség közvetítésében akár ezek az erekék tudnak komoly hatékonyságot mutatni. Tehát imádkozunk, és ugyanakkor tiszteljük azt a szemét, akinek ott van egy testrésze az erekje, mert egyrészt ő megvalósította az életében azt, amit Krisztus tanított, ezért tiszteli szentként az egyház. Másrészt, ugye István király esetében ez egybeesik azzal, hogy a nemzet számára nagyon meghatározó, a nemzet történelme szempontjából nagyon meghatározó az ő műve, az ő élete, tevékenysége, megalapozta a magyar államiságot és a magyar kereszténységet egyaránt, egyidejűleg. Ez olyan mértékig része a magyarságnak, hogy nem lehet megkerülni, tehát ez az identitásunknak a része, hogy magyarok vagyunk keresztények, katolikus hitre tért akkor, vagy kezdett térni akkor a magyarság, és ez nem elvett bármit is a magyar identitásból, hanem gazdagított és kiteljesítette.
De vajon ma az embereknek ez még fontos, amikor már annyira nincs jelentősége azoknak az értékeknek, amelyeket ezer éven keresztül vallottunk. Tehát ugye állandóan arról beszélünk, hogy ilyen értékválságban van az ország, és nem csak az ország, hanem a világ. És az is megfigyelhető azért, hogy az erekje tisztelet például a keleti egyházban sokkal nagyobb most is, mint a nyugati egyházban. Talán ez változtat azon, hogy milyen helye van a mi gondolkodásunkban a Szent Jobbnak, vagy hogy érzi ezt a püspök úr?
Én azt gondolom, hogy alapvetően egy sok minden szempontból változó korban élünk. Tehát rengeteg minden változik körülöttünk. Elég arra nagyon egyszerű tényre utalni, hogy a mai embernek egy napja, ahogy telik, vagy egy hete, amilyen tevékenységekkel telik, 100 évvel ezelőtt teljesen más tevékenységek töltöttek ki a 28 vagy a 24 vagy 168 óráját egy embernek, egy átlag embernek, tehát nagyon sok minden megváltozott. Ugyanakkor, ha nagyobb történelmi táblatban nézzük, és ezért itt most már 1000 évről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy talán nevezhetjük egyfajta hullámzásnak, hogy mikor nő meg a jelentősége, mikor tűnik egy kicsit háttérbe szoruló jelentőségűnek, akár a Szent Jobb, amely például hosszú ideig nem is volt a mai Magyarország területén. Tehát látunk egy ilyen hullámzást. Én azt gondolom, hogy egyrészt vannak olyan személyek, közösségek, akiknek a számára ez ma is fontos, tehát ez nem veszett ki ez az érték, csak mondjuk bizonyos társadalmi rétegek számára talán távolabbra került, vagy háttérbe szorult. De én egész biztos vagyok benne, hogy a történelem nagyobb távlatában nézve eljön még az az idő, amikor megint sokkal komolyabban fogják sokan venni ezt az örökséget, és azt, hogy itt van közöttünk ennek az örökségnek egy ilyen konkrét jelképe a Szent Jobb.
Akkor most beszéljünk a Szent Jobb történetéről, mert azért ennek vannak olyan pontjai, amelyek nagyon köztudottak a számunkra. A magyar iskolákban ezt szerintem tanítják is talán a tananyagnak a része. De ugye azt tudjuk, hogy amikor Szent István királyt eltemették, akkor Székesfehérváron helyezték nyugalomra a végakarata szerint abban a gyönyörű székesegyházban, amelyet ő építetett, amelybe ő szánta a nyughelyét, és ahol előtte a fiát is nyugalomba helyezték. Na és akkor mi történt?
A Szent Jobbnak nagyon izgalmas története van, a Szent Koronának is, és a Szent Jobbnak is. Filmeket lehetne készíteni belőle. De pont a Szent Jobbnak az első fél évszázadát azt dokumentálni nem tudjuk, de nagyon érdekes, hogy hogyan rekonstruálják a történészek. Mert 1083-ban a szentivatáskor, amikor kinyitották az ő elrejtett sírját a padozata alatt, akkor nem találták meg a királyi gyűrűt, és feltételezhetjük, hogy a jobb kart se, hiszen amikor rá egy évre Szent László megtalálta Bihari birtokán Merkúrius szerzetesnél, akkor ez egy nagy lelepleződés is volt, mert ő a Szent István halálát követően a fehérvári királyi bazilikában úgy szoktuk mondani, hogy kincstárnok volt, de azért ezt nem úgy képzeljük el, hogy ott volt egy szép működő kincstár, egy múzeum, amit látogattak az akkori magyarok, hanem ő kezelte a sekrestjét, amiben a királyi bazilika liturgikus tárgyai, öltözetei voltak. És ebben a minőségében ott lehetett 1045-46-ban, amikor nagy trónviszály volt Magyarországon Orzoló Péter ellen, különféle lázadások, köztük pogány lázadás is, és ekkor a bazilika nagyon felelős vezetői úgy döntöttek, hogy féltve a király testét, sírját, kiveszik a szarkofágból, és elrejtik a padozat alatt jeltelenül, nehogy bárki azt megbolygassa. És Merkúrius akkor ott lehetett, ezt feltételezzük, és láthatta, ami a középkori ember számára nagyon nagy értéket és spirituális jelentőséget hordozott, hogy éppen maradt a jobb kar, és ő ezt hát mondjuk ki, már nagyon szépen adta elő Szent László királynak, hogy egy angyal adta át neki, de hát ő ezt eltulajdonította. Viszont az a szép, hogy ezáltal meg is mentette, mert a fehérvári talajvíz szintje nagyon magas. A szentivatáskor feljegyzik, hogy akkor ilyen illatos vízben áztak a csontok. Hát egy ilyen illatos vízben a Szent Jobb nem maradhatott volna meg. Úgyhogy ez egy nagyon különleges és gondviselésszerű, ez az első fél évszázad, és onnantól kezdve pedig a Szent Jobbnak a tisztelete az mind a mai napig tart. Ez a kultusztörténet szerintem a Szent Jobb történetében a legjelentősebb és legérdekesebb. Még egy időszak volt, amit kicsit nehéz áthidalni, de aztán a történettudománya segítségünkre sietett. mert a török idők pont körülbelül első fél évszázadában szintén nyoma veszett a Szent Jobbnak. De aztán feltűnt Raguzában a 16. század végén, és ma már tudjuk, hogy Raguza, Velence, azok a keresztény városállamok, amelyek vallásuk szerint keresztények voltak, de egyébként szívesen kereskedtek a török birodalommal. Kicsit a lelkiismeretük megnyugtatására is, de hát egyébként az erekék rangja értéke miatt is szépen lassan bevezették azt a gyakorlatot, hogy a törökök már sokszor elpusztították az erekéket, de sok esetben viszont eladták. Tehát a Szent Jobbot Raguza város állam vehette meg, vásárolhatta meg a törököktől, és biztosította így a megmaradását és a tiszteletét.
A Szent Jobbot, illetve a koponyának egy részletét is akkor vették meg a törököktől. Na és akkor itt jönnek a kérdések, vagy a kétségek, hogy vajon tényleg a Szent Jobbot vették-e meg. Ugye fölmerült az, hogy lehet, hogy a törökök nagyon ügyes módon nem is a Szent Jobbot adták át, ami akár el is pusztulhatott akkor, amikor a török betörésekor Székesfehérváron ugye szabad rablást engedélyeztek, és szétszórták a csontokat, amelyek ott voltak akkor a székesfehérvári bazilikában. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy egyiptomi mumiának a keze valójában a Szent Jobb. Na, erre mit lehet mondani?
Hát ezt két nagyon érdekes megközelítésben tudjuk szemlélni, ezt a kérdést. Az egyik az egyházi megközelítés. A katolikus egyház akkor fogad el hitelesnek egy erekjét, és ez egy nagyon fontos szó, hogyha emberemlékezetet meghaladó tisztelete van, tehát egy több generációs tisztelete. Ennyi elegendő számunkra, hiszen a lényeg az erekje tiszteletben egyébként alapvetően nem is az eredetiség, hanem az Istenhez és az örök üdvösséghez kapcsolódás és az adott szentnek a tisztelete. Hát a történettudomány ennél sokkal szigorúbb, mert ott két szempontot néznek. Egyrészt, hogy korhű legyen az a tárgy, amely valamely személyhez köthető, és adott esetben a testrésze. Másrészt pedig, hogy visszavezethető legyen a története egészen az életéig. És a Szent Jobb esetében ezt a két fél évszázadot leszámítva azért elég jól dokumentált a Szent Jobbnak a története, és van egy nagyon izgalmas adalék még ehhez, hogy Fábián János kanonok plébános, aki a Mátyás templomnak volt a plébánosa, és a Szent Jobb történetével még fiatal emberként a doktori disszertációjában foglalkozott. Ő még a régi őrzési helyén, a budavári királyi templom kis kápolnájában láthatta a Szent Jobbot, és kézbe vehette azt a két ezüstlap közé zárt pergamenlapot, amit ebben a gyönyörű új erekjeházban, amiben ma is látjuk, sajnos nem raktak bele, mert akkor ma is meg lenne. A korábbi erekjetartójában, a barokk erekjetartójában benne volt. Külön őrizték, és itt sajnos a II. Világháborúban elpusztult, de ő még látta ezt a pergamenlapot, és ezt az akkori írás tudósok megvizsgálták, és arra jutottak, hogy ez Könyves Kálmán korabeli írás. Mind maga a pergamen, mind maga az írás. És ez azért nagyon-nagyon értékes adalék, mert ugye a Könyves Kálmán volt az, aki kőmonostort épített a Szent Jobb tiszteletére, ott Biharban, és ez a gyönyörű pergamen lapocska, ez azért áthidalta sok nehéz történelmi korszakát a Szent Jobbnak. Ezért a magyar történészek körében az a nagyon szép és nagyon méltó gyakorlat, hogy nem kérdőjelezik meg a Szent Jobb hitelességét, hanem azt feltételezhetőnek mondják, és mi pedig a katolikus egyházban tiszteljük emberemlékezet óta, sok évszázad óta, ma is Szent István kezekén, és talán egyetlen kis érdekesség még, amit mi tapasztalunk ott a bazilikában, hogy amikor jönnek fiatalok, idősebbek, zarándokok, persze a mai emberben van egy pici borzongás attól, hogy egy testrészt látunk ilyen tisztán egy üvegen keresztül, de én mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk bele, hogy Szent István sírja a török időkben megsemmisült. Szent Istvánnak nincs sírja. Az a sír gödör megvan Fehérváron, ahol nyugodott, de valódi sírja nincs. A Szent Jobb a sírja. És egy ilyen csodálatos kápolnában van foglalva az ő legszebb, legértékesebb erekjéje. Tehát én úgy tekintek rá mindig, amikor elmegyek előtte, hogy itt nyugszik Szent István, ami Szent István királyunk, aki 1000 évvel ezelőtt megalapította a magyar államot.
És hogy mennyire fontos ez az erekje a számunkra, hát ez törvénybe is foglaltatott, ugye 1222-ben az aranybúrában már benne van a Szent Jobbnak a tisztelete. Ugye magát az erekjét különböző tárgyak védik, és ennek is egy története van, hogy mikor mibe foglalják bele azt a szent tárgyat, amit erekjeként tartunk számon. A foglalat az egy műkincs, ugye az erekje maga az pedig egy szent tárgy. Na most, ami most őrzi az erekét, az miért? Miért ez? Tehát miért kell ezeket a tárgyakat cserélgetni? Miért nem volt jó az a tartó, amiben ugye benne volt még a pergamen, és miért kellett ezt egyáltalán kicserélni? Mit tud erről Magyar Éva, hogy miért merült fel egyáltalán az, hogy a mostani ütmös mű remeket elkészítsék?
A véleményem szerint szükséges annak a tárgynak a kiemelése és annak a megbecsülésének a mutatása. Tehát, hogyha lehetőségünk van, akkor miért ne tegyünk egy impozánsabb, egy szebb, egy olyan ereketartóba, ami még jobban mutatja ennek a szentnek a fontosságát. És ezért született meg az a döntés, hogy Lippert József tervei szerint szükséges egy új ereketartó háznak a készítése, amely egy dupla ereketartó, tehát van egy üveghenger, ami az is maga is egy ötvös mű, hiszen a szélei és a foglalata, és amibe elhelyezték, azt is bőrőszemester, bécsi ötvös mester készítette, és maga ez a ház, ez az ereke ház sokkal jobban szolgálja ezt a nagyon fontos tárgyat.
Ez mikor készült?
1862-ben készült, és én is hagyd mondjam el a saját tapasztalatomat, amikor én ezt test közelbe megláttam ezt a tárgyat. Egy júniusi napon kaptam egy telefonhívást, hogy az augusztus 20-ai ünnepségre kellene egy kicsit tisztogatni, kézbe venni, egy-két dolog hiányzott róla, letölt róla, ezzel foglalkozni, és hogy lenne időm és erőm ehhez. Hát meghatódva mentem be, akkor még a Szentjobb kápolnába őrizték ezt az erekét. A sekrestjéből volt egy kis ajtó, amin pár lépcsőn lehetett fölmenni. Juhász Adorján akkor beszólt a rendőrségre, hogy kinyitjuk a ereke tartónak az ajtaját. Akkor visszajött a telefon, hogy igen, ki lehet nyitni, mert kikapcsoltuk a riasztót, közvetlenül a rendőrségre volt bekötve. És akkor azon a pár lépcsőn, sose fogom elfelejteni, pedig 14 éve történt, felmentünk, kinyitotta az ajtót, elhúzta a függönyt, és körülbelül 20 centi távolságra ott volt maga ez az erekje, és ez az erekje tartó, és most is, ahogy megborzong az embernek a teste, és végigfut a testén ez a kellemes érzés, ezt nem lehet elmondani. Tehát van ennek a tárgynak egy olyan kisugárzása, nem csak az ötvös remeknek, hanem magának az erekének is, hogy ezért járnak oda az emberek, és ezért nézik, és ezért hatódnak meg, és ez a legfontosabb ennek az erekének a szemlélésében, hogy van egy ilyen élmény, hogy én ezt láthatom, hogy ott van, és van közöttünk egy folytonosság, egy kapcsolat, valahogy én is ennek része vagyok, ennek a magyarságnak, és ezeknek ami számomra is nagyon fontos értékek.
Ahhoz, hogy dolgozhasson, ahhoz mennyire kell szétszedni egy ilyen ereketartót, és ez gyakorlatban hogy történik? Tehát addig kiveszik a Szentjobot?
Igen, természetesen a Szentjobot kivették, az üveghenger.
Hogy lehet kivenni? Tehát hogy képzeljük el? Fog valaki egy kesztyűt megfogja, és igen, berakja igen, egy másik dobozba? Hogy történik?
Atya, hogyha ez erről elmondaná,
hiszen kinyúlhat egyáltalán
igen,
hozzá.
Hogyan történt, hogyan veszik ki, és hogyan teszik vissza.
Igen, tehát a Szentjobb ereketartója az több részből áll. Alapvetően ezt a külső házat látjuk, még amikor ki van helyezve tiszteletre, tehát a jelenlegi helyén, akkor körül a külső ház körül még van egy komoly ilyen üvegplexi védő réteg, tehát ami még körülveszi. Tehát az első, akkor van ez a szentségház, ez a díszes szentségház. És
az olyan templom formájú.
Igen, és azon belül van még egy ilyen üveghengerben benne a Szentjobb, és azt még én sem nyitottam ki, és azt nem szoktuk kinyitni, de azt a belső üveghengert vesszük ilyenkor ki, ami magát a Szentjobbot tartalmaz, és akkor maga ez a tartó, szép erekje tartó, akkor az utána kezelhető vagy, vagy lehet vele bármit csinálni.
Tehát ezt a henget, ezt nem kellett restaurálni?
Nem, én ezt meg sem foghattam, tehát ez kiemelése került, ez ugyanúgy látható volt.
És akkor ezt a jó bőre, igen, a szent jó bőre foghatja meg, tehát igen. Ha most kiveszik, igen. Akkor...
Igen, igen, alapvetően én szoktam kivenni vagy visszatenni, illetve nekem adatott az a nagy lehetőség, hogy amikor itt járt Ferenc pápa, akkor a kezébe adhattam.
Így ebben a,
igen,
ebben
az üveghengerben, igen.
Formában. Igen. Na most, amikor ugye kiveszik ezt a hengert és a szentjobbot, akkor ott a kápolnában kell önnek dolgozni? Tehát, vagy elviszi
most a mindenki el tudja ezt a helyzetet képzelni, hogy kiveszik a henger, természetesen az erekje nélkül van az erekjeház, és akkor, kedves Éva, akkor kezdje a munkát, és akkor mindenki egy pillanatra így megállt, na de hol? Most kedves Éva megfogja és hazaviszi a műtermébe, és akkor ott elkezd vele dolgozni.
Mert ott van akkor egyébként gondolom az eszközei, meg
igen,
olyan körülmények.
Igen, és akkor ahogy... jött egy ilyen sugalmazás, szóval tényleg nem tudom másnak betudni, amikor én ezt itt meg tudom csinálni, hogyha kapok egy szobát, akkor én ott be tudom rendezni azt a kis műhelyt, ami ennek a restaurálásához elég. És érezhető volt, hogy mindenkinek a szívéről így leesett az a nagykő, hogy de jó, akkor nem kell kivinni. Akkor bejár ide 2 hónapon keresztül minden nap? Igen, bejárok 2 hónapon keresztül minden nap. Itt meg tudja csinálni, itt meg tudom csinálni.
És minden nap kivették, visszatették, vagy az
eddig? Az erekje az ott maradt, akkor ugye a Szentjobb kápolnában volt még ez a vitrín, ahol ezt bemutatták, én pedig a cserkészszobába átvonultam a kis erekjetartómmal, és akkor ott berendeztem a műhelyt, bármikor lehetett jönni, jöttek is, érdeklődtek is, nézték is, tehát volt egy ilyen jelenléte is az egyháznak a restaurálás során, és minden érdekességet és tapasztalást azonnal bejelentettem. Például egy ilyen tapasztalás volt, hogy olyan minden elemet eltávolítottam róla, tehát az utolsó csavart is kicsavartam, és olyan fedett részek, amik egymásra voltak csavarozva, alul aranyozottak voltak, és azonnal szóltam, hogy ez nem egy ezüst látványú erekjeház, ez egy arany erekjeház volt, hogy nem csak a alul az ördökök, az angyalok, a szentek, és legfelül Szent István szobra, ugye ezek díszítik ezt az erekét, aranyozottak, hanem az egész arany volt. És akkor most mi legyen? És akkor összehívtak egy kis zsűrit, és akkor most ez maradjon így, és majd egy távolabb időben, hogyha erre energia, idő és pénz van, akkor majd ezt az aranyozást vissza lehet állítani. De nagyon izgalmas, tehát nem csak részemről, hanem az egyház részéről is nagyon izgalmas volt ez az. A Dorján mindig jött, és mindig nézte, és mindig drukkolt.
A Dorján kicsoda?
Igen, Juhász a Dorján. Igen.
Aki
igen.
Akkor?
Aki akkor, hát
Jobazilika munkatársa.
Munkatársa, ő volt, tulajdonképpen ő vele voltam a restaurálás során kapcsolatban. Igen.
Most nem tudom, hogy ha ugye most a püspök úr a bazilikában él, bazilika plébánián, nagyon közel él a Szentjobbhoz, hogy a hétköznapokban ez mit jelent? Tehát, hogy ön néha így érzi a hívást, és akkor megy a jobbhoz, és ott imádkozik, vagy milyen gyakran van olyan dolga, ami tényleg a Szentjobbhoz kötődik. Mit jelent ez, hogy a Szentjobb bőre?
Talán a legkézzelfoghatóbb számomra, ami így megjelent az életemben, hogy ugye nem csak a Szentjobbról van szó, hanem arról, hogy Szent István a bazilika plébániájának a védőszentje. És hogy sokkal gyakrabban fordulok Istenhoz így az imádságaimban, mint korábban. Tehát korábban ugye, olyan sok, hála Istennek, olyan sok szent van a katolikus egyházban, akiknek kérhetjük a közbenjárását, hogy Szent István nem tartozott azok közé, akikhez nagyon gyakran fordultam volna. De amióta ott vagyok, akkor ez így átalakult, és azóta én sokkal gyakrabban, tehát a bazilikával kapcsolatos, vagy a hívőközösséggel kapcsolatos mindenféle ügyekben sokkal gyakrabban szoktam hozzáfordulni, és nyilván ez adott esetben azt is jelenti, hogy ha az ember ott van a Szentjobbnál, akkor megáll, és ott is elmond egy foházt. Tehát ilyen módon mondjuk így alakult át nekem a lelki életemben a Szent Istvánnak a helye meg a szerepe.
Hallgassunk most egy zenét, nagyon sok zene született Szent István tiszteletére. Már a középkorban is, a népajkán is sok olyan ének, himnusz zengett, amely Szent István királyról szól. Ez is mutatja, hogy tulajdonképpen soha nem volt kétség, hogy ő szent. Már a halálakor tulajdonképpen szentként tisztelte a nép. És most egy ilyen régi szent éneket hallgassunk meg. Szent István királyhoz szól, most a Vagantes együttes, énekegyüttes adja elő, de ezt az éneket, ezt szintén kódexben rögzítették, tehát ezt egy olyan énekként képzeljük el, amit valamikor a templomokban, akár az erekek körül énekeltek.
Kicső István, nagy királyunk, téged égsföld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent úrának hal. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, itt kincsét, mindenét. Elbújdostál, megkerestünk, áldott légyen a szent ég, országunkba bévezettünk, szívünk bőlő bében ég. Drága kincsünk, feltaláltunk, Magyarország vigadoz, itt van kit óhajt, ha vártunk, ezer áldásokat hoz. Inségedben ide néz, Isten után erősséged, megoltalmaz ez a kéz. Megvigasztal mindjájunkat, hatalmunkban vastagít, megtágítja országunkat, végig megtart, boldogít. Megtágítja országunkat, végig megtart, boldogít.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, benne a házunk táját hallják, melyben most itt a stúdióban az asztal körül velünk van Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök, a Szent Jobb Őre, Kovács Gergely, történész, posztulátor, valamint Magyar Éva restaurátor, aki most elmondta az elmúlt percekben, hogy ez a kis ereke tartó hogyan újulhatott meg. Hát ez a kis ereke tartó, amikor például most a körmeneten körbe hordozták, hát ezt azért markos koronaőrök hordozták egy jelentős felépítvényen, tehát milyen súlyú ez a kis ereke tartó, vagy hogy képzeljük el magát ezt a tárgyat?
40 kiló körül van a tárgy, ezüstből készült.
És ezt ön csak úgy emelgeti?
Igen. Ez, amikor ilyen nehezebb pillanatok voltak, akkor hívtam egy segítséget, egy kolléganőm segítségét kértem, amikor olyan helyzetekbe kellett hozni, hogy átfordítani vagy átbillenteni. De a legfontosabb élményem, amikor bekerült ez a kis ereketartó a cserkészszobából kialakított ötvös restaurátor műhelybe, akkor egy napig csak néztem, és nem tudtam elképzelni, hogy hogyan nyúljak hozzá, hol az a csavar, hol van annak a nyitja, mi az első, amit ki kell rajta csavarni, mert ez mindig annak az ötvös mesternek a titka volt, aki ezt összeállította, hiszen ennek rejtve kell maradni, nem látszik, hogy egy nagy csavar, és ha az le, akkor az egész szétbontható. Természetesen ebben benne van a meghatottság is, hogy méltó vagyok-e én erre, és hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ez a tárgy hogy ilyen közeli kapcsolatba kerülhettem, ezek mind akkor az ember fejébe forognak, és akkor egy nap nézelődés után rájöttem, hogy alulról kell az egészet a falapról lebontva fölfele lebontani, és tényleg a legapróbb darabjáig mindent szétszedtem, hiszen...
És akkor ezt közben fotózzák, hogy ugyanúgy vissza tudja tenni. Tehát,
a csavarokat mind ugyanoda kell visszatenni, mert a csavarok hosszúsága, az átmérője az ilyen 2-3 milliméteres, de a hosszúsága az nem egyforma, igény szerint, hogy mit csavarozunk mihez, és ha a rövid, akkor nem fogja meg, ha hosszú, meg nem fér el. Tehát minden csavart jelölni kellett, ez hova való, osztályozni, pontosan, nagyon szigorú ez a munka. Ha nem tartod be a szigorúságot, akkor utána nem tudod összerakni. Tehát ez egy nagyon igényes munka ebből a szempontból is.
A Szent Jobb, ahogy most ismerjük, egy ökölbe szorított kéz, fej. De a leírás szerint ez a teljes kar volt, amikor kiemelték a sírból. Valóban a teljes kar lehetett? Mert ugye erről is megoszlanak a vélemények, hogy vajon azért mondták, gondolták, rajzolták teljes karnak, hogy jobban nézzen ki mondjuk akár egy pecséten ez az ábrázolás, hogy tényleg az egész kart találhatták meg. Mit tudunk erről, Kovács Gergely történész, hogy mi lehetett, mekkora lehetett ez a kar vagy kézrészlet?
Most, ahogy látjuk ebbe a gyönyörű erekjeházba, egy arany akantuszleveles foglalat tartja, és egy vastag csavar rögzíti benne a csontot.
Tehát a csuklónál
Tehát
van
a
ez
csuklónál.
Az aranyborítás.
Igen, és nagyon szép pántok is díszítik. De valóban azt feltételezik...
Ez díszítés, vagy ez egy biztonsági intézkedés, hogy ne essen szét maga?
Biztonsági is, mert hozzá van varva ahhoz a szép párnához, ahhoz a nagyon szép párnához, ami alatta van, de azért alapvetően magát ezt az akantuszleveles foglalatot tartják erősen rajta, hiszen így biztosítható, hogy viszonylag szabadon maradjon a kézfej, és ott a bőr réteget, hiszen a bőr, a körömágy is megmaradt. Még véletlenül se sértsék meg ezek a pántok. Az egyiket le is kellett venni 1999-ben, mert pont a körmenetek alkalmával egy picit a bőrt irritálták, hogy ezt a szót használjam. Tehát igazából a rögzítés lényege ennél a foglalatnál van. És valóban azt feltételezzük, hogy a teljes kar megmaradt, és tényleg ennek a primér forrása a Szentjobbi apátságnak a pecsétje, amin egy teljes kart látunk. De persze ez lehetne stilizálás, igen, lehetne valamilyen szempont, de vannak olyan forrásaink, hogy a középkorban a királyaink eladományozták a két felkar részt. Az egyiket Lembergbe, a másikat Bécsbe, így tudtuk. Tehát a királyi diplomáciában, ugye nem csak a házasságok kötött diplomáciai szempontok alapján, hanem ilyen nagyon rangos ajándékokat is adtak egymásnak. Egyébként itt zárójelben ennek van egy olyan érdekessége, hogy maga az egész erekje tisztelet is a gyökere ennek, az nyugaton nem, de keleten pont ez volt, hogy a keleti ember szerette volna terjeszteni a szentjének az ismeretét, a tiszteletét, és közelebb vinni távolabbi közösségekhez is, és náluk lett ez szokásba először az erekéknek az adományozása és más helyre vitele. Nyugaton ezt viszonylag hosszú időn áttartott, míg befogadták, elfogadták ezt a gyakorlatot. Tehát tudunk két ilyen forrásról, hogy Lembergbe és Bécsbe kerültek a felső karrészek. Lehet, hogy azért is, mert az egyikről van olyan ábrázolás, hogy talán ott is a mumifikációnak a jelei felismerhetőek, de lehet, hogy azok azért nem voltak ennyire jó állapotban, mint ez a kézfej. És hát az újabb korban ezt még a történettudománynak nem sikerült teljesen helyre tenni, mert a Bécsben őrzött erekjéről, amire azt gondoltuk, hogy karerekje, arról a millennium évében a bécsi székesegyház engedélyezte annak a vizsgálatát, és kiderült, hogy az egy lábszárcsont, az is egy nagyon rangos csont, de másmilyen. Ráadásul azóta ott történt egy kormeghatározás is, ami nem Szent István korára datálta ezt az erekét. Tehát ott például az egy szép példa arra, hogy annak a tisztelete van, mert Bécsben van tisztelete annak az erekének, augusztus 20-án a magyar közösség mindig kéri, hogy a kincstárból hozzák le a szentmisére, de így a történeti eredetisége az nem igazolható. A Lembergbe került erekje pedig pont a szovjet-orosz időkben sajnos ott olyan pusztítás történt a templomokban és a katolikus egyházban, görög katolikus egyházban, de hát az ortodox egyházban is, hogy nyoma veszett az erekjéknek, viszont legújabb időben úgy tűnik, hogy talán ennek egy részét vagy egészét átmenthették Lengyelországba, Krakkóba. De ezek még pontosan nincsenek úgy analizálva, hogy ez egy izgalmas feladat lehetne, csak hát egy nagyon szertágazó feladat, mert...
Miért is ajándékozták el? Kezdjük az
a diplomáciát, tehát a barátság jegyében.
Lengyel-magyar personál unió
a Zsigmond
kapcsán,
az egyik.
A Zsigmond kapcsán történt ez az adományozás, tehát a Zsigmond király így erősítette meg az összetartozását Lengyelországnak és Magyarországnak.
És akkor ugye Lengyelországhoz tartozott, sőt egy nagyon jelentős szakrális központ volt, és ezért került oda az erekje. Igen, így tudjuk, igen, de ugye ezek, szóval olyan kevés, a forrásban annyira keveset tudunk erről, hogy sajnos így konkrétan nem tudjuk például, hogy milyen tartóban egy régi ábrázolás van róla, és akkor ott hova, hol tisztelték, a templomnak mely részén, mennyi ideig. Szóval igazából sajnos nincs ez kellőképpen dokumentálva. Tehát ez is még egy elmélyítendő téma, de szerintem a legizgalmasabb elmélyítendő téma az lesz majd, hogyha egyszer megadatik az a lehetőség, hogy egy ilyen európai összefogás eredményeként a Szent István erekjéket, mindegyiket valami olyan lehetőség szerinti vizsgálatnak vessék alá, ami legalább a méreteket, azt, hogy a csontváznak mely részei, milyen állapotban vannak. Ezt nagyon izgalmas lenne egyszer összevetni, mert így a karerekéről is sokkal többet megtudhatnánk, de például nekem van egy ilyen nagy álmom, ami egyszer milyen jó lenne, ha megvalósulna, hogy ha a koponyából elég sok rész megmaradna, akkor az arc rekonstrukcióját el lehetne készíteni Szent Istvánnak, ami nagyon izgalmas lenne.
De volt egyébként egy ilyen történelmi pillanat, amikor több erekje együtt volt. Éva, kérem, hogy erről meséljen egy kicsit.
2013-ban Székesfehérváron volt egy Szent István kiállítás, ahol ezt a három erekét egy helyre, egy kiállított térben, egymás mellett készítésük időbeli sorrendjében egymás mellé helyezték. Ez egy zágrábi erekjetartó, a székesfehérvári és a kalocsai erekjetartó. Mind a három ereketartó Szent István arcát ábrázolja a szokásos attribútumaikkal, a hosszú szakállal, a bajusszal, a hajjal. Kettő korona is van, az egyiken, ami kalocsán van, a Szent Korona, másolata látható, a koronázási palást motívumait ismerhetjük föl. Mind a három ötvös remekmű, mind a három ezüstből van, és méretében is tekintélyes.
Mind a három brüst, ugye? Ez azt jelenti, hogy a mellkas.
Az azt jelenti, hogy az arcon kívül van egy kis nyaka és egy kis vállacskája is, és ezt nevezzük ugye brüst ábrázolásnak a művészettörténetben, és belül üreges, lemezből, hagyományos ötvös technikákkal, trébeléssel készítették.
Trébelés, ez
a kalocsait zománc és ékkövek díszítik. Tehát mindegyik nagyon, nagyon magas szintű ötvös tudásra ad tanúságot. És ennek a három tárgynak az egymás mellé tevésével valósult meg először az, hogy Szent István mind a három fej erekéje egy helységben lehetett.
Ennyi van egyébként a fej erekéből?
Kettő hiányzott, a raguzai akkor.
Igen.
És a két raguzai közül az egyik nagyon különleges. Az egyik, az szintén a koponyának valamely felső része, és az egy ilyen félgömb alakú erekjetartóban. Ez a Szent Jobb, ez a Szent Jobb kápolnában, a Szent István bazilikában a millennium évében ott is volt több hónapon át. A másik még különlegesebb, mert az pedig az állkapon csontot őrizte meg. És ebből van egy olyan reményünk, ami persze nem biztos, hogy így van, de hogy talán megmaradtak a koponyának a legfontosabb darabja, amiből egy arcrekonstrukció elkészíthető.
Na mit gondol az egyház erről? Tehát, hogy ezek kegytárgyak, szentek csontjai, most ezt vizsgálni lehet, szabad, engedik? Ugye ennek több kérdést is felvet a vizsgálat ezeknek a csontoknak. Mi van, ha kiderül, hogy nem István, nem szent, nem Árpádházi, hanem tényleg csak egy csont. Meg az is, hogyha ezeket vizsgálják, akkor ezek legalábbis a mai tudományos módszerekkel ezért sérülnek. Tehát le kell belőle vágni egy darabot a csontból, hogy megvizsgálják.
Igen, hát ezek nagyon is valós kérdések, ugyanis a természettudomány rengeteget fejlődött, és rengeteg olyan lehetőség van ma már vizsgálatokra, ami korábban nem állt rendelkezésre, de néha az ember úgy érzi, mintha olyan mítosz lenne, hogy a természettudomány az most már nagyon konkrétan mindent meg tud mondani, miközben a természettudomány az egy folyamatos fejlődésben levő valami, és ennek kapcsán pedig a különböző módszerek, a technológiák, amik kialakulnak. Én csak egy konkrét példát említenék, a turinói halotti lepel, ahol a különféle vizsgálatok, különféle megállapításokra jutottak, abból újabb feltételezések indultak el. Jó néhány olyan eredmény volt, ami egyértelműen azt látszott alátámasztani, hogy ez valóban a Jézus korából és arról a vidékről származó lepel, más vizsgálatok meg a középkorra datálták, tehát magukat különböző tudományos vizsgálatok is látszólag egymásnak ellentmondó eredményeket hoztak. Tehát, hogy ez mégsem annyira egyértelmű, és mégsem annyira egyszerű helyzet.
Tehát kiderülhet az egyik vizsgálat alapján mondjuk most, hogy ez nem Szent István rekjéje, vagy csontdarabja, de mondjuk lehet, hogyha 50 év múlva valami teljesen más módszerrel megvizsgálják, akkor mégis kiderül, hogy igen, az volt, csak valami történt vele, ami a mai módszereket megzavarta.
Én ennyire nem vagyok járatos a természettudományban, hogy ilyeneket mernék mondani, viszont az mindenképpen mondhatjuk, hogy nem is biztos, hogy olyan egyszerű megállapítani, hogy ki az a csont. Tehát inkább azt egyszerűbb megállapítani talán, hogy milyen korra datálható körülbelül. Tehát azt, hogy konkrétan ki az abban az lenne segítség, hogyha például különböző Árpádházi uralkodóktól maradt erekéket egymással is összehasonlítanak, mondjuk például DNS vizsgálat alapján.
Erről is nagy viták vannak egyébként. Igen, nagy, sokan szeretnék ezt, hogy végre tisztázzuk ezt az egészet, ugye fölbújgatták a székesfehérvári temetkezési helyet, na akkor most mi valóban Árpádházi királynak vagy hercegnek leszármazottnak a földi maradványa is, melyik ami nem. Tehát ez is fölmerül, és pont mondjuk egy ilyen fontos erekek kapcsán, amit azért elég erősen gondolunk, hogy
igen.
A legelső Árpádházi királyi volt, ez egy fontos kérdés, hogy akkor felhasználhatjuk egy ilyen viszonyítási pontnak.
Igen, és hát ugye akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a tudomány is úgy működik, hogy azért nagyon sokszor egy-egy tudósnak is van valamilyen prekoncepció, akaratlanul is, amivel viszonyul a vizsgálati tárgyához, ami szintén adott esetben befolyásolhatja a következtetéseit. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában az a tisztelet, ami egy ilyen kettárgyat övez, és ez biztos, hogy régmúlt időkre nyúlik vissza. Illetve, amit Éva is említett, hogy egyáltalán annak a kisugárzása, amit megél az a személy, aki mondjuk megélhet, mert ugye személyfügg, hogy ki hogyan, mennyire érzékeny ezekre a dolgokra, tehát aki kapcsolatba kerül vele, én azt gondolom, hogy ezek azért nagyon meghatározó tényezők, és ha konkrétan megtapasztaljuk egy tárgynál, hogy kegyelem közvetítő, akkor nekünk ez a fontos, hogy tényleg azon keresztül kegyelmet kapunk. Tehát nagyon érdekes ebből a szempontból a Mária Pucsi kegykép, amit amikor könnyezett, akkor vigyük el Vécsbe, oda elvitték, az többet nem könnyezett, de a másolat, amit a helyére tettek Mária Pucson, az megint könnyezett. Tehát, hogy ilyen szempontból ugye nekünk tényleg az a fontos, hogy konkrétan ott megtapasztaltuk a kegyelem közvetítő hatását, és ebből a szempontból, ha nem is lényegtelen, de másodlagos az, hogy most a genetikai vizsgálatok, vagy egyéb más technológiával végzett vizsgálatok alapján ki milyen következtetésre jut, tehát nem mondom, hogy lényegtelen, de nekünk nem ez a legmeghatározóbb.
De van egyébként az egyháznak hivatalos álláspontja erről, hogy nem csak akár a Szent Jobb, hanem akármelyik más ilyen szent erekének a vizsgálatával kapcsolatban mit enged meg?
Ez mindig az ott éppen illetékes egyházi hatóság és az azt képviselő személy döntésének a függvénye. Tehát Szent Jobb esetében én azt gondolom, hogy nem is csak elsősorban az én személyem, mint a Szent Jobb őre, hanem akkor az esztergomi érsek és esztergom budapestiesek a mai kifejezéssel. Meg mivel magyar erekéről van szó, ezért akár más püspököknek a véleménye is számítana egy ilyen esetben, de ez egyrészt most nincs napirenden. Másrészt pedig úgy általában véve a természettudományról az egyháznak az a megközelítése, hogy a természettudománynak megvan a maga vizsgálódási területe, amiben autonóm és azt mi tiszteletben tartjuk. És lehetnek ilyen találkozási pontok a hit és a természettudomány között, de azt mindig bölcsen kell végig gondolni, hogy ezt hogyan valósítjuk meg konkrétan.
Azért az erekjének valóban az erekje részét is néha meg kell vizsgálni. Az például tudom, hogy a székesfehérvári erekje kapcsán, tehát a koponya erekje kapcsán volt egy ilyen vizsgálat, amikor a II. Világháború alatt azt el kellett rejteni, és úgy károsodott, hogy meg is kellett tisztítani. Tehát, hogy vannak olyan szempontok is, amikor tényleg a restaurátornak muszáj a csonttal, vagy az erekjével foglalkozni. Magyar Éva ugyan ötvös restaurátor, de megkértem, hogy nézzen utána, igen, hogy a csont részekkel kapcsolatos restaurálások hogyan, mikor zajlottak.
Igen, igen, de ez abszolút nem az én szakterületem, nincs is hozzá jogosultságom vagy tudásom sem. Igen, annyit tudok, mint ahogy a fém erekjeházat is ápolni és gondozni kell, azon is vannak külső jelek, amire figyelni kell, ez természetesen az erekjére is igaz, és fontos ezeknek a szakszerű kezelése, mert azt az állapotot, amiben most őrizzük, ez kötelességünk megőrizni, tehát azt az állapotot a tudásunk szerint arra vigyázni kell. Ez ugyanígy igaz az ezüstre is, és mindenre, tehát magára az erekjére is.
Kovács Kergés szerintem tudja is, hogy volt két ilyen pillanat, legalábbis kettőt már a modern történelemben tudunk, amikor magával a csonttal kellett foglalkozni, ez hogy volt?
És a harmadiknak pedig pont most van az aktualitása, mert hogy ez volt kiírva a Szent István Bazilika homlokzatára, hogy 1945-2025, mert 80 évvel ezelőtt térhetett vissza gondviselésszerűen a Szent Jobb a nyugatra hurcolásából, és akkor történt egy ilyen beavatkozás, mert ugye ez nagyon érdekes, hogy a királypalota kápolnájában őrizték, és hát sajnos a Budapest pusztulásának szinte az volt a középpontja, és akkor a Szent Koronával együtt a Szent Jobbot is nyugatra menekítették, úgymond, mégpedig elég szakszerületlen módon egy faládába helyezve, és nem jól rögzítve.
45-ben, mikor?
1944 november-decemberében még, igen. Uh-huh. Több lépcsőben, mert először vidéki helyszíneken helyezték el ezeket a tárgyakat, és utána végül Mádzéban, Ausztriában ásták el a Szent Koronát. A Szent Jobbot nem ásták el, hála Istennek, hanem azt odaadták a helyi plébánosnak, aki az ágya alatt rejtegette, aztán a salzburgi érseknek adta át, és ő a Szent Atya 12. Pius engedélyével adhatta oda annak az amerikai katonai különítménynek, ami nagyon jelentős kockázatokat vállalva kiutazott érte, és 1945. augusztus 19-én délután nagyon meglepve az akkori Szent Jobb őrét, aki a ferencesek templomában misézett, és azután a sekrestjében érte a jó hír, hogy a másnapi körmenet az a Szent Jobbal együtt valósulhat meg. És beszéltünk arról, hogy
időn... Tehát titokba hozták haza.
Hát gyakorlatilag igen, hát legalábbis az egyházi hatóságok nem tudtak róla, az itthoniak, hogy ez sikerül és megvalósul. Hát frontvonalakon kellett átmenni, már nem létező frontvonalakon, de aknákon mindenféle. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes út volt. De beszéltünk már róla, hogy milyen hullámzóan lesz nagyon nagy jelentőségű a Szent Jobb. Hát akkor óriási jelentősége volt, hogy a világháborúban óriási pusztulásokat szenvedett magyar nép az első Szent Jobb körmenetben, körbevehette az erekét, ennek csodálatos története van. De hát igazából ezt követte az, amiről beszélgetünk, mert nagyon érdekes volt, hogy a külső erekjeház az viszont eltűnt, de egy szerzetes atya megtalálta a királyi palota közelében egy árokban. Tehát azt valószínűleg valaki elkezdte ellopni, csak hát hála Isten túl nehéz, 40 kiló, úgyhogy inkább lerakta, és így gyönyörű állapotban meg is maradt, de azért azt is restaurálni kellett, ahhoz nagyon bonyolult volt összeszedni a szükséges. Egyébként lehet, hogy az aranyozás akkor ekkor nem igen, került nem helyhatásra, és ez nagyon érdekes, hogy mondtad, mert a korábbi ábrázolásokon tényleg aranyszínű az erekjeház is, és akkor azt vették észre ebben a restaurálási folyamatban, hogy sajnos a belső henger az kimozdult, mert ez egy gyönyörűen össze van állítva, úgyhogy légmentesen zárja le az erekét, és le is van pecsételve, van egy régi, meg egy új pecsét, legutóbb talán Paskai László bíboros pecsétje 1999-ben került rá, tehát ez kimozdult, és így levegő is jutott be, illetve hát ilyenkor spórák, gombák, nem tudom, tehát különféle ilyen természetes folyamatok elindulhatnak benne, és el is indultak, úgyhogy akkor meg kellett tisztítani magát, ezt a készfejet is.
És hogyha már megtisztították, akkor ha jól tudom, akkor ilyen vizsgálatokat is végeztek. Talán nem akkor, mert később tudtak már csak, de különböző ilyen egyre tudományosan, egyre modernebb technológiákkal fényképezték, röntgenezték le. Ez miért fontos, hogy ilyen is, így is dokumentálják ennek az erekének az állapotát?
Mind a két vizsgálat a tisztelethez kapcsolódott, és ez szép összecseng azzal, amit beszéltünk, mert 1988-ban és 1999-ben, milyen szép szimbolikus számok, a Szent István évfordulókhoz kapcsolódóan került erre sor, amikor mind a két évben a Szent Jobbot nem csak a Szent István bazilikában tisztelhettük, hanem az a nagyon szép régi hagyomány megvalósulhatott, hogy körülhordozta a magyar egyház, a legjelentősebb vidéki egyházi szakrális központokba is. Ez mindig egy nagyon különleges élmény, nekem is megadatott néhányszor. És akkor ennek az előkészületeként volt szükség arra, hogy megnézzék, hogy milyen állapotban van az erekje, hogy nehogy kárt tegyen benne egy ilyen utazás. És akkor nagyon érdekes volt, mert Szent Ágotai professzor vizsgálta meg 1988-ban, Rétei professzor 1999-ben, ők mind a ketten anatómiai módszerekkel vizsgálták, és ez alapján a koráról is tudtak egy szakvéleményt mondani, hogy az ő tudományáguk ismeretei alapján ez 11. századra beazonosítható, és egy másik nagyon érdekes, hogy korábban azt feltételeztük, hogy és úgy tudtuk, hogy természetes módon mumifikálódott, de részben ezeknek a vizsgálatoknak köszönhetően, meg az újabb módszereknek köszönhetően ma már tudjuk, hogy nem, hanem mesterséges módon mumifikálták, ami azért is érdekes, ezért lehet ilyen szép. Ha természetes módon mumifikálódott volna, akkor nem lenne ilyen készszerű, hanem nagyon, hát ilyen aszalódott benyomást keltene. És ez azért érdekes, mert így viszont azt is feltételezhetjük, hogy a Szent Jobb át van itatva ezekkel a kémia anyagokkal, ami például bizonyos vizsgálatokat el is lehetetlenítene. De egyébként még egy érdekes adalék ahhoz, hogy a Szent Jobbot azért ettől mindenképpen kímélni kell, mert a Szent Jobb pici. Tehát az, hogy a Szent Jobból mintát vegyenek, az szinte elképzelhetetlen. Amikor icipici bőrdarabok leperegtek róla 1999-ben, azokból is egy újabb erekje lett Balatonalmádiban, ahol őrzik a régi Szent Jobb kápolnának a mozaikjait, és ott lett ünnepélyesen elhelyezve, és ott tisztelik máig. Tehát a Szent Jobbra vigyázni kell. Úgyhogy én nagyon egyetértek Püspök atyával abban, hogy persze meg lehet morfológiailag nézni például a koponyát, ami nagyon izgalmas lenne tényleg, de nem feltétlenül kell abból darabokat most DNS vizsgálatnak, meg egyebeknek alávetni, majd lesz sokkal modernebb és ügyesebb a természettudomány, és akkor lehet, hogy anélkül meg tudják ezt állapítani, hogy az erekében kárt tegyenek. Egyébként az Árpádháznak megvan a DNS állománya is, pont a Király Bazilika csontjai alapján, majd egyszer vessék össze ezekkel is.
Műsorunk végéhez közeledünk, be kell most fejeznünk ezt a beszélgetést, amelyben nagyon köszönöm, hogy csatlakoztak itt a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök úrnak, nem messze kellett jönnie az otthonától. Itt van velünk Magyar Éva restaurátor, aki tehát a házat, azt a gyönyörű ötvös művet restaurálhatta és szedhette apró darabokra, amiben őrzik a kisebb erekjetartóban a Szent Jobbot, és Kovács Gergely történész posztulátor pedig ugye több évig a bazilikában a körmeneteket rendezhette, meg a szertartásokhoz kapcsolódhatott, amelyek a Szent Jobbhoz kapcsolódnak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és búcsúzom hallgatóinktól, munkatársaim Urbán Péter, Bögös Herrietta és Polc Péter nevében is. Szabó Csillát hallották.